are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, ma rendhagyó műsort mutatunk be önöknek, hiszen március 8-án lesz a Nemzetközi Nőnap. Ebből az alkalomból felelevenítjük Dombi Károly első műsorát, amit éppen erre az alkalomra készített 2004-ben. Ezúton kívánunk minden jót és boldogságot a hölgyeknek ebben az évben is.
Két nap múlva, március 8-án emlékezik a világ a nőkről. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége nagyon sokat tett azért, hogy a nők egyenjogúságát, szabadságát mindenütt tiszteletben tartsák. Emlékezzünk mi is, itt a Magyar Hajnal rádió hullámhosszán történelmi nő alakjainkról. A rendelkezésünkre álló idő nem engedi meg, hogy mindannyiokról elmondjunk mindent, Így csak három többé-kevésbé ismert szeméről fognak hallani. Kutassunk emlékeink porosodó könyvtárában, hajtogatva a lapokat, már itt is vagyunk. Erzsébet. Igen, Árpádházi Szent Erzsébet, ahogy később hívták. Hogyan is énekelték meg a dalnokok? Hogy ki is volt ez a királylány?
Mindenit elosztál szegényeknek, halomizsnát adván mindeneknek. Hogy kivették az vegyem jószágából, mégis jót tett másokkal fonásából.
Erzsébet, Erzsébet, Szent Erzsébet asszony, mondd el nékünk, mit viszel, rózsát vagy malasztot. Erzsébet, Erzsébet, Szent Erzsébet asszony, mondd el nékünk, mit viszel, rózsát vagy malasztot.
Mindenit elosztál szegényeknek, halomizsnát adván mindeneknek. Úgy kivették az vegyem jószágából, mégis jót tett másokkal fonásából.
Ó, Erzsébet, Erzsébet, Szent Erzsébet asszony, mondd el nékünk, mit viszel, rózsát vagy malasztot. Ó, Erzsébet, Erzsébet, Szent Erzsébet asszony, mondd el nékünk, mit viszel, rózsát vagy malasztot. Ó, Erzsébet, Erzsébet, Szent Erzsébet asszony, mondd el nékünk, mit viszel, rózsát vagy malasztot.
Rózsát vagy malasztot? Miért is kérdi ez a kedves gyermekhang, hogy mit visz Erzsébet a kötényében, rózsát vagy malasztot? Ahogy a történet elmondja, Warburg várának kertjében egyszer ifjú férje megleste. Hova is viszi azt a sok ennivalót, azt a finomságot, ifjú felesége, kinek, kinek? Erzsébet éppen kötényében vitt megint egy nagy-nagy csomó kincset, a legfinomabb élelmet, amit a szegényeknek, az éhezőknek szeretett volna kiosztani. Férje toppant elé, rettentesen megijedt. Az égre tekintett, onnan várt segítséget. Mondd, kedves feleségem, mi van a kötényedbe? Ő nem tudott egy szót sem szólni, lehúnyt szemmel csak várt a legrosszabbra. Ismét hallotta férje hangját. Mondd, kedves feleségem, mi van a kötényedbe? Még mindig szemét becsukva kinyitotta a kötényét, és várt a legrosszabbra. Férje lépteit hallotta, érezte leheletét, ő egy csókot nyomott ifjú felesége orcájára. Erzsébet belenézett a köténybe. Ott már érelemnek, kincsnek semmi nyoma nem volt. Frissen vágott, illatozó rózsákat talált. Az ég így könyörült meg rajta. Menjünk tovább a történelemben, valahogy inkább közelebb a mai időkhöz. Arany János egyik balladájában nagyon szépen megírta Rozgonyi né Szent Györgyi Cecília történetét. Hogy is kezdődik az? Hová, hová, édes férjem? Megyek a csatába? Galambócon vár a török, ne várjon hiába. Megállj, megállj, édes férjem, ne menj még csatába. Befordulok egy kicsinyég öltöző szobámba. Én kegyesem, szép hitvesem, ellenemre járszé, sima vállad, puha kebled, töri a páncél, félve tartod a nagy kardot remegő kezedben, mit keresnél, gyönge asszony, véres ütközetben? Azt keresem, hív magyar nő, véres ütközetben, hogy lehessek élve halva mindig közeledben. Ettől szebb szerelmi hitvallást talán nem is hallhattunk egész életünkben egy nőtől.
Hová, hová, édes férjem, megyek a csatába, galambócom vár a török, ne várjon hiába.
Megállj, megállj, édes férjem, ne menj még csatába, befordulok egy kicsi nyék öltöző szobámba.
Én kegyesem, szép hitvesem, ellenemre jár szél, sima vállat, puha keblet, töri az a páncél. Félve tartod a nagy kardot remegő kezedben, mit keresnél, gyönge asszony, véres ütközetben?
Azt keresem, hív magyar nő, véres ütközetben, hogy lehessek én a hajban mindig közeledben. Súlyos a kard, de nehezebb, százszor is a bánat, jobban törim, mint a páncél kebelem utána.
Gyönyös arany fejkötő és sisakkal borítja, karcsú fűzött sejem vállát páncélban szorítja. Kardot is köt bársony övre gyémántos fogantyút, pici piros csizmáira szép ezüst sarkantyút. Csalogatja csemegével murcipari pályát, lepke szellő lebegteti tengerződ ruháját. Széles úton, poros úton fellegetve raló, csillámlik a villámlik a fényes acélpatkó. Fogadj Isten, húgom asszony, itt az ütközetben, nyilat ugyan, amint látom, osztál szép szemedben.
Uram király, Zsigmond király, nem múl divat már ma, nyillal lőni, mint felséget fiatal korában.
Galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik vesztik.
Elől-elől Rozgonyival, kedves életpárja, hív szerelme, szép cicelle, Szent Györgyi leánya.
Pogány török a morálván érkezik új vaddal, most vitézek hajós népek közül akarattal. Maga vivé, Rozgonyiné, ellenök a gáját, követi a sok daria lobogós ruháját.
Szól az ágyú szokatlanul, durva ozmán fülnek, hajóira tűzkanócok, koszorúk röpülnek.
Vizet, vizet, a pogányság ordítosz hiába, mind odaég, bár van elég víz a nagy Dunában.
Magam urad ezt a dolgot, nem veszi tréfára, közeledik nagy hadával törökök császára.
Százezerre megyen serge, sok vasával, béggel, török, tatár, spáhi, jancsár, válogatott néppel.
Kár volt neked, Zsigmond király, mindjárt megijedned, gyalázaton a pogánytól egér utat venned. Fut a farkas néha-néha, deszik rázó foggal, népelette át keletted szökve, mint a tolvaj.
Spáhi, jancsár, utóhadnak ered az inába,
sok rohanott éles törbe, még több a Dunába.
Gyalogszerrel a király is csak nehezen futhat,
jó Rozgonyi karja, kardja csinál néki utat.
Hely kihozza, kormányozza ide azt a gáját, vagy már senki meg nem menti magyarok királyát.
Én hozom gyönge asszony hajómat az ében, ülj fel, uram, Zsigmond király, te is édes férjem.
László várott a magyarság val a bátorságon, híre futott a csatának széjjel az országon. Egy gyárva szó sem beszélő Zsigmond győzedelmét, mind a világ széles világ Rozgonyi szellemét.
Első Rákóczi Ferenc özvegye, Zrínyi Ilona. Ki nem hallott volna e hősnőről, aki két gyermekével Munkácsvárában hősiesen védte a várat 3 éven keresztül. Egy szép kis dalban, verstöredékben ezt a pillanatot örökítették meg, amikor egy este egyedül, magába zárva, egy szobában így elmélkedik. Még nem tudom, mit bír a fal, mely reményből épült. Még nem tudom, milyen a kard penge nélkül. Szeretnék sírni, hogyha tudnék. Elmondanám, de nincs kinek. Hogy én is nő vagyok, esendő lélek. A lappangó haláltól néha félek. Félek, Istenem.
Thank you. a hangja. Szívemben ágyú moraj, a kéz, mely a kardot tartja. Szent és erős, mint a haza. Még nem tudom, mit hoz megint a holnap reggel. Még áll a fal, még tart a hit, s remény. Kérlek, Istenem, adj erőt nekem, ami volt, ami lesz, elviselem.
Hogy el ne tűnjön belőlünk a hit, mely ezekből a női sorsokból árad, hogy példának érezzük életüket és sorsvállalásukat. Éljenek bennünk és utódainkban tovább.
Befejezésül hallgassák meg Szucsong áriáját Lehár a Mosoly országa című operettjéből. Énekel Boncsér Gergely.
További jó szórakozást kívánunk! 17. század barokk főúri irodalmának kiemelkedő alakja, nemzeti literatúránk egyik büszkesége, Zrínyi Miklós, olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Nem csak íróként játszott szerepet, kortársai és maga is politikai katonai tevékenységét látták kiemelkedőnek teljes joggal. Jelleme, hadvezéri tehetsége, politikai éleslátása Zrínyit történelmünk legnagyobbjai közé emelik. A költői lángelme fényében ragyogó emberi nagysága mindmáig lenyűgözőleg hat olvasóira. Zrínyi Miklós 1620. május 1-én született, vagy a horvátországi Ozaj várában, vagy, és ez a valószínűbb, a Muraközi csáktornyán. Szüleit nagyon korán elvesztette, atyának 1626. decemberében bekövetkezett halála után teljesen árva maradt, s nevelését a király által kinevezett gyámi tanács irányította. Pázmány Péter hivatalosan nem volt a nevelője, e tisztet Senyei István veszprémi püspök töltötte be, de mint az ország kancellárja és II. Ferdinánd bizalmasa, irányító befolyást gyakorolt rá. A zrínyi fiúk tanulmányaikat otthon kezdték, majd a jezsuiták gráci, bécsi és nagyszombati intézeteiben folytatták. Az elmélyedő, komolyságra hajló fiatal Zrínyi nehezen tűrte az iskolai rend nyűgét, és mindent megtett, hogy kivonja magát alóla. Maga Pázmány nyilatkozott egy ízben e vonakodásával kapcsolatban. Én a filozófiát nem az ő fejének valónak ismerem. Nyilván csak a skolasztikus filozófia szövevényeitől idegenkedett ez a gyakorlatias lángelme, hiszen műveltsége saját korában párját ritkította, hat nyelven beszélt, még többen olvasott, és egész életén keresztül élénk figyelemmel kísérte az európai szellemi élet minden jelenségét. Bizonyítja ezt gazdag és jelentékeny, részben reánk maradt könyvtára, könyveinek számos sajátkezű bejegyzése. 1636-ban hosszú olaszországi tanulmányutat tett, meglátogatta a barokk Rómát, valamint Nápolyt, Firenzét, s hosszabb időt töltött Velencében. Ekkor alapozódott meg erős olasz műveltsége, az olasz költészetben és politikai irodalomban való jártassága. A nagy tengerparti birtokokkal rendelkező Zrínyi családnak Velencében rokonai éltek, s a köztársasággal hagyományos jó kapcsolatai voltak. A költő Zrínyi ezeket kereskedelmi és kulturális téren egyaránt tovább mélyítette, több ízben foglalkozott később azzal a gondolattal, hogy hadvezérként Velencébe szolgálatba lép. Könyveit is túlnyomó részt a velencei könyvpiacon szerezte be. 1637 tavaszától birtokai központján, csáktornyán élt, hozzálátott elhanyagolt gazdasága rendbehozásához, megkezdte folytonos harcait a végeket pusztító törökökkel, s bekapcsolódott a főnemesi udvarok életébe. Néhány év alatt sikerült is korszerű árutermelő gazdaságokat létrehoznia. Hatalmas kereskedelmi vállalkozásokba kezdett, s gondoskodva birtokai és jobbágyai fegyveres védelméről, félelmetessé tette nevét a török előtt. Ifjú korának legfőbb élménye mégis az ősi ellenséggel való állandó küzdelem lett. E harcok során nem csak kitűnő katonai ismeretekre tett szert, hanem politikai látóköre is kitágult. Az öreg Eszterházival együtt elkeseredve kellett tapasztalnia, hogy Bécs minden eszközzel akadályozza és tiltja a török orvtámadások erélyes megtorlását. Sőt, miután a svédek offenzívája a Habsburgokat nehéz helyzetbe sodorta, más magyar főurakkal együtt 1642-ben Zrínyit és katonasságát is a sziléziai hadszíntére rendelték. Mikor pedig első Rákóczi György a svédekkel szövetségben szintén fegyvert fogott, Zrínyi az ősi és igazi ellenség helyett saját honfitársai ellen kényszerült hadakozni. mindez megérlelte benne azt a felismerést, hogy téves a magyar rendeknek az a hagyományos elképzelése, hogy a Habsburg uralkodó kezdeményezésétől kell várni a törökkel szembeni hatásos védelmet és a török kiűzését. Történeti olvasmányai, nemzetközi politikai tájékozottsága folytán azt is észrevette, hogy a török birodalom ereje már megrendült, s megvolna a lehetőség a hódoltság megszüntetésére. Az 1640-es évek derekára kialakult már politikai programja, az ország két része közötti testvérharc helyett nemzeti összefogás s a török kiűzése elsősorban az ország erejére támaszkodva. Ennek az elképzelésnek adott művészi módon kifejezést élete fő művében, az 1645-46 telén írt Szigeti veszedelemben. Zrínyi költői pályája lírai versekkel kezdődött, ezek többsége szerelmi vers, egy kivételével a költőnek Draskovics Mária iránti szerelme ihlette őket. A Vadász és Echo címen ismert legelső költemény valószínűleg még Eszterházy Júlia iránti szerelmével kapcsolatos. Erősen érezhető rajta a balassi hagyomány változatos versformáival, kötetlenebb szerkesztésmódjával azonban már eltávolodik a reneszánsz ízléstől. Többi szerelmi verse már a barokk idill korszerű műfaját képviseli. Zrínyi az olasz udvari poézis kissé mesterkélt műfaját őszinte személyes érzelemmel töltötte meg, s a környezetrajzot is magyarrá tette, s néhol teret enged a baroktól nem idegen népies elemeknek. Költői munkássága a későbbi nagy politikai küzdelmek és fegyveres harcok közepette már nem folytatódott. Csak prózai művei vagy levelei végére függeszt, esetleg könyveibe jegyezd be még néha egy-egy epigrammatikus strófát. A lirikus Zrínyi nem hagyott nagy életművet maga után, a nagy lírára is kiválóan alkalmas tehetségét nagyobb célokra fordította, lírába kívánkozó szenvedélyeit és érzéseit is eposzba, politikai műveibe, mozgósító röpirataiba öntötte.
Magyarok romlását, ország pusztulását, Maris Zrínyi, hogy meglátta. Vitéz szíven szállván, vérem megpostulván, Bellónát indította. Pottyányi Korvinust, Eszterházy Turnust segítségre hívotta. Dráva vízmelyék itt Pécsnek, örökségit, eszéknek erősségit. Mahomet cenkeit, Sergius kölkeit, törőkök vitéségit. Megerőtlen éti, jóvát, borná, dévét, megrontá, tübösségit. Elhányá Mohácsot, földulatát. Vitézi parcsában, segesdi házakban, Görijékba beszállítá. Baranya vármegyét, Dunának melyékét, magyarok buszódítá. Azután Kanizsát, Európa főváros Stériának bajnokját. Királyunk hírével, sasnak ereivel, most romlott a végházát, és már nem kunusnak hátán által menvén bírja vala bástyáját. Zászlóját megindítá, adátó is zrint, hogy oltalmazná. Törökök táborát, Mahomet zsoldosát egy lábig levágatná. Ausztriás Líriát és magyar koronát ellenség
nem pusztítná.
Zrínyi Miklós, feszületre. Sírtál már eleget, lám Ariannáért, fogyattad könyvedet csak egy violáért. Csak meg nem változtál, mint biblis, semmiért, édes musám fűért, és rothadó eszközért. Hidd ki most magadból könyvedet nagy okért, árasz kataraktát szemedből méltóért. Azért, ki körösztfán függött bűneidért, az, ki Istened volt, megholt válságodért. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője, így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sokvet jókért, mint tenger főbenye, mint latrot, mint tolvajt feszíte körösztre. Onnan is mutattad, igaz juhász voltál, veszett nyájod után magasról vigyáztál. Atyádnak vétkekért sokat imádkoztál, és elfelejtkezni vétkünkről akartál. Virágzott tested is halálos sebektől, ázott a szemed is igen bőv könyvektől. Szájad megkeserült az mérges ecettől, bajt vittál, harcoltál halállal vitézül. Vitézek, Istene, te füksz az körösztfán, ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van, hun karod fegyvered, hun vitézséged van? Hun vagy angyali kar, hun istenséged van? Hely, mert te ezeket mind fottig letetted, égi hatalmadat, nagy istenségedet, az emberi testet magadra fölvetted, azért, hogy hulladhast érettünk véredet. Azért, hogy poklokban láttad, merültünk volt, azért, hogy mi lölkünk örökségre megholt. Szállottál le égből, az hunnakásod volt. Függöttél körösztfán, az kint tested még holt. Ó, te nagy Jehova kegyelem forrása, kegyelmes előim nagy Istennek fia, seregek Istene zsidóknak királya, alfa és omega és jók bizodalma. Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyanyom, sok bűnünk peniglen, mint levél az fákon, mint örvény tengeren, és fövény az parton, és mennyi madár jár levegőben szárnyon. De mind ezeknél is nagyobb te kegyelmed, annak vége nincsen, s azért bízunk benned. Mi hasznod féreggel neked törvényközned, hatalmot mutatnod és ránk fegyverkezned. Száraz polyva ellen, az kit szél elhordoz, mutatod erődet, ha ránk haragot hoz. Nem illik az harag, uram, irgalmathoz, nagyobb dicsőséget benne kegyelemhoz. Uram, nem mi értünk, semmi érdemünkért, hanem kegyelmezd meg magad irgalmáért. Ne legyen heában, hogy fiad ontott vért körösztfán mi értünk, az mi válságunkért.
Linzből, hogy érkezik jó Sebestyén uram, generálisomnak mit hozott hallottam, tábor elejében, hogy adta ott voltam, kihez ki mit szólott, ím rendben fölírtam.
Vitéz kapitányim, hadnagyim, vajdáim, szabjával övezett katona barátim, jót gonoszt egyaránt szenvedő társaim, hazáncs nemzetünkért vitézlő magyarim. Minket német császár mind hív hűségére, mind kíván viszontag lépni törvényünkre, kegyelmet mely híven küldött fegyverünkre, jól emlékezhettek vitézek ezekre. Engem ajánlással német nem szeridít, lépes beszédével horogra nem kerít, szenvedten szenvedek tovább is több jóért, véletek vitézek, harcolok hazámért. Mostan azért ki mondja meg tetszését, így legyen vagy élet, vagy halál hitünkért. Nyújjunk bosszú álló fegyverhez hazánkért, vagy térjünk hazánkban ígért javainkért.
mint az ég szakadás, halmot, hegyet, völgyet, rettentő szélzúgás, zavar és hat földet, kegyetlen tábor is, nem vár semmi rendet, mindenki kiállhat, kiáll.
Fegyver, fegyver, fegyverrel, fegyverrel, körül bosszút állani, olyan a fegyverrel, körül veszni vagy nyerni, mitől csalatlanunk, nem kell azért hinni, fegyver fog közöttünk, igazságot tenni.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mai adásunkban vöröshagymáról és gombákról fogok megosztani önökkel néhány hasznos tudnivalót. A vöröshagyma a liliumfélék családjába tartozó növénynemzetség egyik tagja. A hagyma föld alatti rövid szártagú hajtásából a jellemző hagymatest alakul ki. Nyugat-ázsiai származású ősi kultúrnövény már az ókori Egyiptomban is termesztették. Hagyma levelekből álló hagymája C és B vitaminban dús, sok ásványi sót tartalmazó fűszer. Jellegzetes illatát és ízét az alkilszulfid kéntartalmú vegyület adja. A vöröshagymát érettségének különböző szakaszaiban más és más néven hozzák forgalom. A zöld hagyma levele zöld, hagymája fejlődésben van, legalább 8 mm átmérőjű, a jellemző hagyma forma még nem alakult ki. Főző hagyma, levélzete zöld, sárgult vagy már száradni kezd, nyaka és héja még nem száraz. Jellegzetes hagyma alakú átmérője legalább 25 mm. Szárát 15-20 cm hosszúra vágják vissza. Vörös hagyma. Levele és szára teljesen száraz, nyakrésze leszáradt. Héja, illetve húsának színe fajtájának megfelelően sárga vagy vörös. Felhasználása sokoldalú. Konyhánk nélkülözhetetlen zöldség, illetve fűszer növénye. Levesekbe, köretekbe, pácokhoz, egytálételekhez, pörköltekhez, gulyásokhoz használjuk. Nyersen szalonnához vagy salátának fogyasztjuk. Ismerünk és használunk még pórihagymát, lilahagymát, gyöngyhagymát. A gombákról. Sok ehető gombából változatos és értékes zamatanyaguk folytán rendkívül ízletes ételek készíthetők. Íz és zamatanyagaik révén más ételfélékhez hozzáadva, a gombák különleges fűszerek szerepét tölthetik be, és változatossá teszik étrendünket. A gomba fogyasztása, illetve ízesítő szerként való alkalmazása, mint általában a fűszerek használata, egyidős az emberiséggel. Történelmi adatok bizonyítják, hogy már a régi görögök és rómaiak is felfedezték tápértékét, illetve jelentős ízesítő szerepét. Kelet-Ázsiában például már 2000 éve termesztenek bizonyos gombafajtákat. Napjainkban az egész világon elterjedt a gombafogyasztás, mivel táplálkozásunkban jelentősége napról napra növekszik. Legfontosabb tápanyaga a fehérje, amely összetételét tekintve az állati fehérjéhez hasonló, így húspótlóként is számításba jöhet. A gombák a fehérjén kívül zsírokat, szénhidrátokat, ásványi sókat, mint például a foszfor-kálium, vitaminok, A, B, D, íz- és zamatanyagokat, étvágygerjesztő hatású glutaminsavakat tartalmaznak. Magas tápértékükön kívül gyógyhatásuk sem lebecsülendő. Tudományos felfedezések szerint egyes gombafajok TBC ellenes, míg mások tífusz ellenes, illetve rák ellenes antibiotikumot is tartalmaznak. Magyarországon a következő gombafajok árusíthatók. Császárgomba, csiperkegomba, fenyőpereszke, ízletes tőkegomba, keserűgomba, galambgomba, laskagomba, kucsmagombák, lilapereszke, sárga rókagomba, szegfűgomba, csak egy párat említve nagyon komoly készletből. Gomba készítmények. A gomba készítmények a következők. Szárított gombakivonat, olyan szárítmány, amelynek 9%-nál nem nagyobb a víztartalma. Gombakivonat, a konyhasóval tartósított gombának folyékony, vizes kivonata. A gombasűrítmény, a gomba teljesen besűrített formája, az ízletes gombakivonatnak már két cseppje is nagyszerűen fűszerezi egyik-másik leves és mártás ízét. Porított gomba. A levesek és egyéb konzervkészítmények alapanyagául szolgáló gombadarát durvára, míg a gombaport finomra őrlik. Ecetes gomba. Az előkezelt és utána ecetbe rakott s hosszabb időre tartósított gomba. Sózott gomba. Leforrázva vagy leforrázatlanul konyhasó oldatba tartósított gombakészítmény. Savanyított gomba. Megfelelő tartályokban tejsavas erjesztéssel tartósított gomba. Ezen kívül fagyasztva és konzerv formájában is kapható gomba. A magunk gyűjtette gombát csak akkor fogyasszuk vagy tartósítsuk, ha biztosan felismertük, ellenkező esetben gombaszakértővel vizsgáltassuk meg. Az általunk gyűjtött vagy nyersen vásárolt gombát házilag szárítva tartósíthatjuk. Az eljárás úgy kezdődik, hogy a gombát homoktól, levelektől és egyéb szennyeződésektől megtisztítjuk, férges, penészes részeket pedig eltávolítjuk. Ezután a válogatott anyagot kézzel körülbelül fél centiméter vastagságúra szeleteljük. A gombaszeleteket szitára vagy megfelelő terítőlapra egymás mellé tesszük. A gomba kiváló ízesítő hatásán kívül az egyik legváltozatosabban elkészíthető zöldségféle. Levesnek, salátának, töltelékbe, köretként és főételként egyaránt felhasználhatjuk. Ehetjük párolva, rántva, fasírozva, pörköltnek, tojással és szendvicshez is kitűnő. A gombaételek főzésekor ügyeljünk a következőkre. A gombát ne hámozzuk, mert az aroma és tápanyagok főleg a felbőrben és alatta képződnek. A nyers gombát tisztítás véget ne áztassuk, hanem folyóvízben mossuk meg. Ügyeljünk a szeletelésre is. A csiperke gomba tetszés szerint szeletelhető, de a laska gombát keresztirányban karikára szélszerű vágni. Gombát csak sértetlen zománcú vagy jénai edényben főzzünk, mert vas és hibás fémedényben a gombaétel megsötétedik és mellék ízt kaphat. A gombaételeket ne fűszerezzük erősen. Sóból is kevesebbet használjuk hozzájuk, mint más ételekhez. És még egy fontos figyelmeztetés, a gombaételek egyáltalán nem tárolhatók, még kitűnő hűtőszekrényekben sem. Az ételt ezért elkészülte után azonnal fogyasszuk el. Köszönöm figyelmüket, mindannyiunknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem és rád gondolok, milyen jó lenne, ha és mi lenne, te velem úgy, és nekem te, meg hogy így mi, de igazán együtt. Nem csak haver, aki jó, ha van. Persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el. Én is megleszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágni rád. Majd, ha elég erősen gondolod, kémia, meg biológia soha nem ment jól. Ez lehet a hiba, mindig hármast kaptam, ezért nem érthetem, miért teszi ezt a személyed felem. Tőled is kaphatnék hármast, mondjuk ikreket. Na jó, elég, nem adok magamnak ihletet. Azon vagyok, hogy elfelejtselek, de a matek sem egy, nem tudom kivonni az érzelmeket. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad. elefánt összebújva lehetnénk mi is, ki tudja. De nem, mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd, ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeretlek.
Rágondolok hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám. Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát. Egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen. Sötéttel jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Igen.
Thank you.
in your sails, stuck out on the ledge, and there ain't no healing from cutting yourself at the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. I'm taking up someone who's been where you're at, laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more try.
Start out, and when I thought